Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 125. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 125. Zsoltárunk első verse így kezdődik: akik bíznak az Úr Istenben nagy hiedelemmel. Elfoglalva helyünket, e megkezdett Zsoltárunkat, a 125. Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik versekkel. A második vers így kezdődik: és mint a nagy Jeruzsálemet hegyek körülvették.
És mint a nagy Jeruzsálemet hegyek körülvették, és nagy kerítések a képen Isten az ő népét, és ő hívejét körülveszi, és megőrizi. Mert az övéjét ő nem hagyja a hamis kezében, és semmi hénységben, hogy kékén magát megóvja, hogy a hibbe lennétek egybe, mehessék bűnbe. Jelen van a jó szívűekkel, de a hitleneket és ösvényüket elhagyja a gonosz tévőkkel. Ő híveinek békességet ad csendességet.
Gyertek, fohászkodjunk testvérek! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk következő részében hitvallásunkat olvasom, a Heidelbergi KT 4. úrnapjának kérdéseit és feleleteit, melyek Istenről szólnak, az ő döntéséről, ahogyan ő az ember bűnével kapcsolatosan reagál. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem. Mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Semmiképpen nem, sőt, felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is. Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, az az örökké tartó testi, lelki büntetés kövesse. Kedves testvéreim, Isten igéje Sámuel próféta első könyvének 4. fejezetéből szól hozzánk. Sámuel próféta első könyvének 4. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében-Haézer mellett, mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk ide Sílóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Sílóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának a szövetség ládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetség ládájával. Amikor az Úr szövetség ládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásban tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és ezt mondták. Miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták. Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Isten áldása legyen rajtunk, és adja, hogy Szent Lelke által megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és könyörögjünk eképpen. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert ahogyan a Zsoltárban is énekeltük, körülvezed a te népedet erős várfalként, óvod a tieidet, és vezeted őket. Háladással magasztalunk téged, eképpen ami megtartott életünkért, és azért, hogy ide vezettél ma bennünket. Köszönjük te neked azt, hogy hallhatjuk a te szavadat. Köszönjük te neked azt, hogy egyre jobban alkalomról alkalomra megismerhetünk téged. És köszönjük te neked azt a drága kegyelmet és irgalmat, hogy nem csak a bűneinkről beszélsz velünk, hanem arról is, hogy te vagy a megoldás a mi bűneinkre. Hogy nálad van a bocsánat és az irgalom, és ha hozzád jövünk, akkor te semmiképpen ki nem vedsz bennünket. Köszönjük te neked ezt az oltalmat, ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, és köszönjük te neked ígéd világosságát. Köszönjük, hogy mindazt, amire szükségünk van, kijelentetted ígédben. Kérünk, taníts meg nekünk a te ígéidet, írjad azokat a mi szíveinkbe, hogy szeressük azokat, és ezáltal szeressünk téged. Hogy tudjuk, mit kell cselekednünk, és ezáltal kedvedre valóan éljünk. Erre tanítsál bennünket a mostani órában is. Áldj és szentelj meg bennünket, hogy értsük mindazt, amiről olvasunk, amiről magyarázunk, és könyörüljél meg rajtunk, hogy a szívünkig juthasson el a te életadó szavad. Így légy és maradj közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és helyünket elfoglalva az ige hirdetés hallgatására tovább imádkozván ének szóval a 370. dicséretünk második versét énekeljük. A 370. dicséretünk második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom, Sámuel próféta első könyvének 4. fejezetéből, a 12. versről a 22. versig terjedő szakaszt. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Sílóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült székén az út mentén, figyelve, mert szívvel remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli. Mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember ezt mondta Élinek. A csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli ezt kérdezte, mi történt, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt két fiat, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A menye Fineás felesége pedig terhes volt közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak. És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Ikábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Kedves testvérek, fejezetről fejezetre olvassuk Sámuel próféta első könyvét, és igyekszünk ebből megérteni a mi Urunknak, Istenünknek tanítását, amelyet azokon a régi eseményeken keresztül nem csak azoknak az embereknek üzent, akik akkor éltek, hanem nekünk is. Elmondtuk azt, hogy milyen nehéz korszaka volt ez Izraelnek, hiszen Isten dolgaival nem úgy bánt ez a nép, ahogyan kellett volna. Kiki a maga gondolatai szerint járt, kelt, annak megfelelően tisztelte az Istent. Beszéltünk arról, hogy milyen lelki süketségben voltak azok is, akiknek Isten háza körül tanító szolgálatot kellett volna végezniük. És most látjuk azt, hogy ez az Istentől való elhajlás, ez a fajta mentalitás, hogy az Istent úgy tiszteljük, ahogy mi azt jónak, kényelmesnek gondoljuk, egyre nagyobb bajba taszítja ezt az egész népet. És itt egy pillanatra meg is kell álljunk, és alá kell azt húzzuk, hogy a lelki süketség, a lelki vakság, Isten népének szabadossága, annak az azért veszélyes dolog, mert mások is bajba sodródhatnak miatta. Amikor az Isten népe nem áll a helyén, és nem azt teszi, amit kellene tennie, akkor ez sajnos elhat mindenekre. Elhat a körülöttünk élőkre, elhat az egész társadalomra, elhat arra a korszakra, amelyben élünk. Tehát a lelki látás, vagy lelki vakság kérdését nem kezelhetjük nagyvonalúan, nem mondhatjuk azt, hogy ez kinek-kinek egyéni problémája, oldja meg maga, hanem törekednünk kell arra, hogy minden időben, ami tiszta látásunkra imádkozzunk, ezért tanuljunk, ezért, amit emberileg lehet, megtegyünk. Ezért beszélünk tovább erről a történetről, még akkor is, hogyha ezek a most felolvasott szavak és a történetnek ez a része nagyon megdöbbentő. És talán az érzékenyebb lelkűekben még az is fölmerül, amiről talán nem véletlenül ma a KT kérdések is szólnak, hogy igazságos-e az Isten, amikor ő ilyeneket tesz és ilyeneket cselekszik, mint ami ott abban a régi időben megtörtént. Testvérek, hisszük azt, hogy Isten igazságos, Isten soha nem cselekszik az emberrel csak azért, mert hogy élvezné azt, hogy az ember szenved. Isten minden időben igazságos. És amikor ezt a történetet olvassuk, akkor az ő kijelentett proféciája, az ő igazsága megy végbe, ilyen módon és ilyen úton. És ezelőtt nekünk alázattal meg kell hajoljunk. Ma szeretnék arról szólni a testvéreknek, hogy az a lelki vakság, az a hamis hit, amelyben éli a fiai, és sokan ott Izraelben, milyen ismérvekkel bírtak, s hogyan hatottak ezek ehel az egész társadalomra. Azt olvassuk ennek a történetnek, a negyedik fejezetnek a kezdetén, hogy Izrael népe hadba vonult a filiszteusok ellen. Tudni kell arról a korszakról, hogy annak a vidéknek a legerősebb harcosai a filiszteusok voltak. Sokféle olyan előnnyel rendelkeztek, amely sikeressé tette őket a többi népek kárára. Azt olvassuk róluk, hogy fegyver kovácsoláshoz értettek, és ezt a technikát őrizték is, nem adták ki, nem adták át másoknak, pontosan azért, mert rájöttek arra, hogy a jó fegyverekkel előnyre tehetnek szert. Főleg egy olyan nép ellen, mint Izrael népe, amelyik törzsi szövetségekben élt, azt a földet nem lakták túl sűrűen, és ezért a filiszteusok szabadon garázdálkodhattak közöttük, nem kellett azzal számolniuk, hogy Izrael népe hirtelen egyszer csak összeszalad, és valami komoly ellenállást fog tanúsítani. Azonban itt a negyedik fejezetben azt olvassuk, és meg is döbbenünk ezen, hogy Izrael népe hadba vonul a filiszteusok ellen. Meg kell mondjuk, hogy nem feltétlen derül ki a szövegből az, hogy valamiféle szükség vitte rá erre az akkori zsidókat, vagy pedig len egy elbizakodottság vitte rá őket. A Szentírás megjegyzi, hogy a filiszteusok már Aféknál ütöttek tábort, és ha valaki szétnéz a térképen, akkor látni fogja azt, hogy ez Izrael országának a keleti partvidéke, és egy sokkal északibb rész ez már, mint ameddig a filiszteusok földje ért. Arra következtethetünk, hogy a filiszteusok nem találkozván nagy ellenállással egyre jobban terjeszkedtek. És elérték ezt a bizonyos Afek nevű várost, ott vertek tábort, és talán ez a szükség hozta azt, hogy Izrael úgy döntött, kivonulnak a filiszteusok ellen. De nem derül ez ki egyértelműen a szövegből, az minden esetre egészen biztos és jól érzékelhető, hogy Izrael fiainak önbizalomból nem volt hiányuk. Még ha a realitások nem is támasztottak alá abból semmit, ők mégis nagy önbizalommal vonultak föl a filiszteusok ellen. De azt is látjuk, hogy ez az önbizalom nem segítette meg őket. És nem volt elég az, hogy akár elbizakodottságból, akár a kényszerből összefogva kivonultak Izrael a filiszteusok ellen, mert vereséget szenvedtek a filiszteusoktól. És amikor látjuk őket ott a vereségükben, akkor eszükbe jut ezeknek az embereknek az, hogy hát van nekünk egy Istenünk. Hát lehet, hogy az a probléma, hogy itt ezen a téren mi eddig nem gondoltunk semmire. Összeálltunk, kijöttünk a filiszteusok ellen harcolni, de ott a vereségben eszükbe jut, hogy hát az Istenre nem gondoltunk. És ott kezdenek el gondolkozni azon, hogy miért veretett meg bennünket az Isten. Miért engedte meg, hogy ez a helyzet előálljon? És tulajdonképpen a kérdés, amely egy jogos és jó kérdés, Mégis úgy tűnik számunkra a történetből, hogy egy akadémiai kérdés pusztán, vagy az marad. Mert nem csak kérdeznek a zsidók ebben a vereségükben, hanem rögtön válaszolnak is. Nem Isten válaszol nekik, a kérdés Istennek szól. Miért verettél meg bennünket? De a választ ők maguk adják meg erre a kérdésre, nem is várva különösebben arra, hogy majd Isten beszél hozzájuk valamilyen módon, és arra a látásra jutnak, hogy hát ide kell hozni az Úr szövetség ládáját Sílóból. Ide kell hozni Sílóból. Na, az itt a probléma, hogy az Isten otthon maradt. Mi kijöttünk harcolni, csak elfelejtettük, hogy az Istent is magunkkal kellene hozni. Nem véletlen, hogy így fogalmazok, hiszen úgy tűnik nekünk, hogy a zsidók azonosítják Istent a szövetség ládájával. Azt a szimbólumot, amit Isten ajándékozott nekik, egyé teszik Istennel. Úgy is szokták ezt mondani, hogy a jelzett dolgot egyé teszik a jellel. Pedig általában úgy van ez, hogy a jel és a jelzett dolog mégsem teljesen egy és azonos. A zsidók bele mennek ebbe a hibába, és ha kutatjuk, hogy honnan jön ez a gondolat nekik, akkor szintén csak szét kell néznünk a környező népeknél, éppen a filiszteusoknál is, akiknél szokás volt az, és aztán a későbbi korokban is megmaradt ez, talán erre már jobban emlékszünk a tanulmányainkból, hogy a népek az isteneik jelvényeit általában magukkal vitték a harctérre. Azért vitték maguk a harctérre, mert hittek abba, hogy ezek a jelvények, amelyek lehettek zászlók, szobrok, különböző féle tárgyak, az istenségük jelenlétét biztosítják. És ha jelen van velünk az Istenünk, akkor nem eshetünk el. Nos, sajnos úgy tűnik, hogy a zsidók is átvették ezt a gondolatot a környező népektől, és amikor a vereségük okán megkérdezik azt, hogy miért tette velünk ezt az Isten, mielőtt még az Isten levegőt vehetne és szólhatna, már jön is zsigerből a válasz, hát azért, mert otthon hagytuk az Istent. Nincs itt a szövetség ládája. Mi a megoldás, ami ott megoldásnak tűnik? Hozzuk ki ide a szövetség ládáját. Majd ha velünk lesz, majd ha a szövetség ládával együtt itt lesz az Isten is velünk, na majd akkor megtudják a filiszteusok, hogy kik vagyunk mi, és ki a mi Istenünk. Elgondolkoztató testvérek, ez az ötletelés, az ötlet mögött álló ismeret, gondolat, meggyőződés. És még inkább elgondolkoztató az, hogy amikor ezt megteszik, akkor a harc újabb vereséggel ér véget. És ez a vereség nem csak ott vereség a csatatéren, nem csak ott veszteség, hanem ahogy a történetben a 4. fejezet 2. feléből olvastam, veszteség lesz odahaza is. Hiszen a veszteség, a vereség hírét meghalva, hogy elestek Izrael fiai, hogy a filiszteusok elvitték az Isten ládáját, meghal Éli, aztán meghal az egyik fiúnak a felesége. Még tovább növekszik a veszteség. Úgy gondolja Izrael, elveszett az Isten. Meghalt, oda lett az Isten. Oda lett Izrael dicsősége, ahogyan mondja is ez az asszony, és ahogyan el is nevezi ebben a szituációban az ő gyermekét, Ikábódnak. Oda van Izrael dicsősége. Nagyon megdöbbentő ez a történet, de látjuk azt, testvérek, hogy lelki süketség az hova vezet, és milyen hatással lesz azokra is, akik ott élnek Isten népe közelében. Hogy hat ez el ő rájuk? Hogyan gondolkoznak ők? Milyen következtetéseik vannak? Testvérek, meggyőződésem az, hogyha Isten népe között nincsenek rendben a dolgok, ha a mi kapcsolatunk Istennel nincs rendben, akkor ez mindig elhat a környezetünkre. Természetesen a környezetünk nem érvelhet azzal, hogy amiért a keresztények olyanok, amilyenek, ezért vagyunk mi ilyenek. Ez visszafelé nem működik. De nekünk keresztényeknek tudnunk kell azt, hogy ha Isten népe, az egyház nem áll abban a státuszban, nem áll abban a rendben, amelyben őt Isten látni szeretné, akkor ennek kihatása van, rossz kihatása van a környezetre. Testvérek, itt nem az a kérdés, hogy az egyházoknak hány tagja van. Itt mindig az a kérdés, hogy az Isten népe komolyan veszi-e Istent. És ha Isten népe komolyan veszi az ő urát, akkor ennek pozitív kihatásai vannak minden időben a társadalomra, arra a közösségre, amelyben Isten népe él, arra a családra, amelyben élsz, arra a munkahelyre, amelyben élsz. És ha te Istenről nem jól gondolkozol, ha te lelkileg süketségben vagy, akkor ennek is hatása van a körülötted élőkre. Azt gondolom, hogy mindannyian találkozunk azzal, hogy az emberek mondanak Istenről valamit, mondanak az emberek a hitükről valamit. Talán akik ezt halljuk időnként, mert ma azért már nem tabu téma a hitről beszélni, vagy arról beszélni, hogy na templomba voltam, megkeresztelték a gyerekemet, unokámat, összeházasodott templomba a gyermekem. Ma már nem tabu téma, hogy erről beszélgessünk. De talán ezekben a beszélgetésekben észreveszitek ti is, vagy halljátok ti is azt, hogy az emberek mennyiféle dolgot gondolnak az Istenről. És a mai legnagyobb tragédia az egyházakban, hogy az egyházak az embereket meghagyják ezekben a téves gondolataikban, abban a sokféle gondolatban. Sőt, olykor maga az egyház közöl olyan dolgokat Istenről, amelyek Istennel kapcsolatban nem állnak meg. Nem véletlen az, testvérek, hogy a reformáció az ige hirdetést állította az Isten tisztelet középpontjába, Isten igéjének magyarázatát, tanítását, mert azt értették meg a reformátorok, hogy mi Isten népeként akkor fogunk tudni a környezetünkre hatni, azzal fogjuk a legjobbat tenni a mi környezetünknek, ha megismerjük az Istent, és ha olyannak hirdetjük az Istent, amilyen ő valójában. És ennek más alapja nem lehet, testvérek, mint a mi kezünkben lévő kijelentés. Az, amit Isten mond magáról. Mert az Isten sokan ismerik úgy, hogy én mit gondolok az Istenről, de csak kevesen ismerik úgy, hogy az Isten mit mond el nekünk magáról. Nos, nem mindegy, testvérek, hogy akik itt ülünk, amikor kilépünk innen az Isten házából, mit viszünk magunkkal. Nem mindegy, hogy mi mit tudunk Istenről, mert ennek kihatása van. Ha szembe jön veled valaki, és azt mondja, tudom, hogy te Istenbe hiszel, az a lényeg, hogy higgyünk. És te nagyvonalúan bólintasz rá, és hazamész, akkor tudd meg, hogy benne hagytad a másikat egy tévhitben. Egy tévhitben hagytad benne. És ez a te felelősséged. Hogy nem mondtad meg neki, hogy nem mindegy, hogy miben hiszel. Mert a mi Istenünk az ő kijelentésében nem mondja azt, hogy mindegy, hogy miben hiszünk, testvérek. Mert az kijelentés azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, Jézus Krisztusban, annak van örök élete. És ha te nagyvonalú vagy, akkor a romlást fogod elősegíteni. Ha te úgy gondolod, hogy az a szeretet, hogy a másikat ne bántsam meg, akkor ez lehet, hogy arra jó, hogy amikor legközelebb találkoztuk, akkor még ráköszöntök egymásra. De tudd meg, egy sokkal nagyobb szeretetlenséget követsz el vele szemben. Mert az utolsó ítéletkor, amikor majd odaáll az Isten bírói széke elé, és azt fogja mondani, hogy én hittem magamban, ebben, abban, amabban, akkor az Isten azt fogja neki mondani, hogy ez nem jó hit, ez nem üdvözítő hit. Testvérek, nem mindegy, hogy az egyházban élő emberek hogyan gondolkoznak, milyen látással bírnak, hogy mi fölött hunyunk szemet, vagy éppen mit tanítunk, mert ennek mindig-mindig elhatása van. És ha valamihez ragaszkodunk, akkor ahhoz kell ragaszkodnunk, amit Isten kijelentett. Mi a jele annak, hogy tévhitben vagyunk? Hogy talán mi magunk sem állunk a helyzet magaslatán? Testvérek, ez a történet néhány dolgot fölvillant előttünk, hogy egy kicsit magunkat is le tudjuk tesztelni, ahogy ezt ma szokás mondani. Hogy vajon jó helyen állok-e, és vajon az én tudásom, az én hitvallásom igaz-e? Nos, testvérek, az első probléma a tévhittel az, hogy nem számol soha Istennel, csak utólag. Ahogy látjuk, ezek az emberek kivonultak a harcba, mert nagyon bíztak magukban, vagy talán mert a szükség így kívánta, de nem kérdezték Istent, csak utólag. Tévhit az, testvérek, amelyik úgy gondolkozik, hogy tudom én a dolgomat. Vagyok én annyira erős, vagyok én annyira biztos, hogy tudom én a dolgomat. Sokszor futunk zsákutcába emiatt, sokszor szenvedünk vereségeket emiatt, hogy mi nagyon tudni véljük a dolgainkat. És még jó, ha valakinek közülünk eszébe jut utólag az, hogy de mit mond az Isten. De ez egy tévhit, testvérek. Amikor az ember úgy gondolja, hogy nincs szükség az Isten vezetésére, mert tudom én, hogy mit kell csinálni. Ez a tévhit egyik jele, és ismérve, hogy megyünk előre a dzsungelbe ezerrel, és aztán, amikor szakadékba esünk, akkor kezdünk sopánkodni azon, hogy hát de ez miért is történt? Hát azért, mert nem arra kellett volna menni. Csak elfelejtetted megkérdezni a te uradat és Istenedet. Testvérek, a tévhit egyik jele az, hogy mindig utólag kezd már rájönni arra, hogy mit kellett volna az elején csinálni. Én bátorítalak benneteket arra, hogy kérdezzük mindig az Urat legelőször. Ne úgy legyünk, mint az átlag emberek, testvérek, hogy a vége legyen jó. A vége legyen jó. De sok ember temetek így el. Jönnek a családtagok, és azt mondják, hogy soha nem jár templomba. De hát a vége legyen valahogy jó. Hát legalább az Isten legyen már ott. Jöjjön el, tiszteletes Úr. Nem így mondják, de ez a lényege. Hogy a vége valahogy legyen már olyan, hogy esetleg az Isten előtt kedves legyen. Milyen szomorú ez, testvérek. Mennyivel nagyobb dolog, amikor valaki úgy tud kelni, úgy tud nekiindulni az életének, hogy azt mondja Istennek, hogy vezessél engem, mutasd meg a te utadat, tanítsál engem, Uram, hogy ne lépjek olyan utakra, amelyeken nem kell járnom. Óvjál meg engem attól a hamis önbizalomtól, ami sokszor ott gerjedezik a szívünkből, hogy meg tudjuk csinálni. Milyen jó az, amikor valaki így tud nekiindulni az élet minden egyes napjának, hogy Uram, én kevés vagyok, nekem arra van szükségem, hogy te járjál előttem és vezessél engem. A tévhit másik ismérve azt, testvérek, hogy időnként megkérdezi az Urat, de a válasz már nem várja meg. A válasz már nem várja meg. Mert az ilyen ember tudja általában azt, hogy mi a válasz, vagy úgy gondolja, hogy tudja, hogy mi a válasz. Izrael népe föltette a kérdést, hogy miért vetett meg bennünket az Isten, miért veretett meg bennünket az Isten, de ahogy az imént mondtam, még az Isten levegőt se vehetett, ők már adták is rá a választ. A tévhit egyik jele az, testvérek, hogy az ember azt gondolja, hogy ismeri az Urat, miközben nem ismeri. Kérdezi időnként az Urat, talán te is meg szoktad tenni. Ja Istenem, miért történt ez velem? És talán már nyomod is rá a választ. Már villan is a lámpa, hogy te már tudod is a választ, hogy miért nem. Még az Isten levegőt se vehet, hogy megválaszolja. Olyan világban élünk, ahol mindenki fut, mindenki el van késve. És sokszor az Isten népe is ilyen, hogy még a tragédiában sem képes arra, hogy befogja a száját, leüljön, aztán hallgasson, hogy az Isten végre beszélhessen vele. Mi is sokszor tudjuk a válaszokat, testvérek, és nyomjuk is azonnal. Talán titeket is megkérdeznek néha emberek. Erről vagy arról. Miért ilyen az Isten? Ugye szeretjük egyből nyomni a választ. Pedig lehet, hogy időnként meg kellene állni, és azt kellene mondani, hogy nem tudom, miért ilyen az Isten. Nem tudom, ezt miért engedi meg. Kérdezzük meg őt. Gyere, üljünk le, imádkozzunk. Hát, ha megtudjuk azt. Vegyük elő az ő kijelentését. Olvassunk belőle, miért ilyen az Isten? Miért engedi meg az Isten? Izrael népe úgy gondolta, hogy ismeri az Urat. És noha följajdult a szívük a veszteségben, ugyanakkor úgy gondolták, hogy hát az az oka a veszteségünknek, hogy az Isten nincs itt velünk testileg. Az ő jelenléte hiányzik itt. Ez önmagában igaz volt, testvérek. Csak a nagy probléma az ezzel, hogy Izrael népe a láthatóban akarta látni a láthatatlant. A láthatatlant. Testvérek, azt gondolom, hogy mindannyiunkat megkísért ez. És sokszor a mi gyorsaságunk, a mi minden tudásunk is ezen alapszik, hogy mi a láthatóban akarunk reménykedni a láthatatlan Isten helyett. A láthatatlan Isten helyett. Testvérek, megvannak nekünk is azok a szimbólumaink, amelyek szent dolgok, és amelyek a tévhitünk miatt sokszor azt gondoljuk, hogy az az Isten. Hogy az az Isten. Csak hogy egyet említsek, itt van megterítve az úrasztala. És azt gondolom, hogy még a református emberekben is, noha ezt tanítja az egyházunk, több száz éve, hogy a jegyekben nincs benne az Isten, még a mai református emberek nagy többség is úgy gondolja, hogy az úrvacsora az az Isten. Az az Isten. Vagy a keresztség vize az az Isten. Hányszor találkozunk ezzel a gondolattal? Meg kell keresztelni. Miért? Hogy ne legyen pogány. Sokszor elmondom, testvérek, a családoknak azt, hogy Magyarország több millió megkeresztelt pogány országa. Akikhez hozzáért a keresztvíz, de pogányok maradtak, mert az Isten nem érdekli őket. Mert ezt jelenti. A keresztvíz nem az Isten. Az nem az Isten. Félre ne értsük. A Biblia, jaj, hány embernek lesz a Biblia az Istene? Ez szimbólum, úrvacsora, keresztvíz, vagy akár a Szentírás. Ha egy könyvhöz ragaszkodsz, ha te úgy gondolod, hogy ez az, itt van benne, van az Isten, mert ezt a nagyanyámtól kaptam, sokan annyira ragaszkodnak hozzá, hogy le se veszik a polcon, nehogy megsérüljön, de annak ott kell lenni, az nem hiányozhat a háztartásból. Milyen balgaság, testvérek, azt gondolni, hogy az Isten ez. Az Isten élő személy. Élő személy, testvérek. Az Isten nem a Biblia. Nem egy könyvnek a papírlapja. Az Isten. Az Isten nem a keresztvíz, amit onnan a csapból eresztek. És az Isten nem az úrvacsorai kenyér, vagy az úrvacsorai bor. Amit sokan sokszor így gondolunk. Óriási baj ez, amikor az ember a láthatóban akar reménykedni, a látható helyett. A láthatatlan, láthatóban akar reménykedni, a láthatatlan helyett. Óriási probléma. Megköt bennünket, megköti az egész gondolkozásunkat, testvérek. Pedig Isten, a láthatatlan Isten, élő, igaz személy, akiben mi reménykedhetünk, de akit nem lehet semmihez hozzákötni. Nem lehet Istent hozzákötni még a templomhoz se. Még a templomhoz se. És ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem igaz, annak hadd mondjuk el azt, hogy a szent láda elveszett. A szent ládát itt elvitték a filiszteusok, majd fogjuk olvasni, hogy vissza is adták egy idő után. De a szent láda ma nincs meg. Akkor mi van? Meghalt az Isten? Eltűnt az Isten? Leomlott a jeruzsálemi templom. Egy darab fal darab maradt belőle. A sírató fal. Ez tekinthető meg ma Izraelben. Meghalt az Isten? Nincs tovább Isten? Édesapám a rendszerváltás küszöbén elment, mert nem akart menni senki a Szovjetunióba, egy béke barátság vonaton. Mondta, hogy elmegy, mert soha nem fog elmenni Kijevbe, Moszkvába, meg Leningrádba. De ingyen elviszik, hát elmegy. És elmondta, hogy bementek templomokba, és ott lógtak a vörös csillagok a templomokba. Nem templomként működtek, pártrendezvényeknek adtak ott helyet. Akkor ez mit jelent, testvérek? Meghalt az Isten? Nincs tovább Isten? Templomok porladoznak országhatáron túl, de itt Magyarországon is, Baranya megyében, de Erdélyben én magam is láttam ilyen templomokat, amelyek leesett a torony róluk, nincs már benne a harang, lyukas a tető, akkor nincs ott az Isten? Akkor vége az Istennek, ha ez történik, testvérek? Nem, mi egy élő Istenben hiszünk, aki láthatatlan, de valós, igaz személy, testvérek, akit nem lehet hozzákötni semmihez. Ugyanakkor elmondjuk azt, hogy mindezek a dolgok, akár az úrvacsora, akár a keresztség, akár az Isten háza, szent dolgok, mert mi ezeken keresztül Istennel kapcsolatban vagyunk. Erősítenek bennünket a hitünkben, de soha nem szabad azonosítanunk ezeket magával, Istennel. Tévhit az, amelyik úgy gondolkozik Istenről, hogy hát az Isten ez. Az Isten ez. Tévhit, ha valaki azt gondolja, hogy ha elmegyek a templomba, ez elég az örök élethez. Tévhit, ha valaki azt gondolja, hogy ha megkereszteltem a gyermekemet, nem lesz pogány. Ez tévhit, mert nem az Istent fogjuk vele közölni. Nem az Istent fogjuk közölni. És attól, hogy valaki ideül az Isten házába, még nem lesz automatikusan keresztjén. És nem lesz hívővé. Testvérek, sokféle tévhitünk van, amikor a láthatóban reménykedünk a láthatatlan helyett. Izrael népe bukott és elesett. És azt olvassuk, hogy ez a romlás egyre nagyobb lett közöttük. Testvérek, amit mi hiszünk Istenről, amit mi prédikálunk Istenről, amit mi képviselünk Istennel kapcsolatban, úgy fog a környezetünk is Istenről gondolkodni. Vagy még újabbul. És ezért arra bátorítalak benneteket, akik itt vagytok, hogy mindenek előtt lássuk be azt, hogy nekünk Isten vezetésére van szükségünk. Lássuk be azt, hogy nem ismerjük őt igazán. Mert ha beismerjük előtte a mi hiányainkat, akkor fogja tudni betölteni ezeket a hiányainkat. Amíg te nem látod be, hogy vezetésre van szükséged, addig az Isten nem tud vezetni. Amíg ragaszkodsz a kormánykerékhez két kézzel, addig az Isten nem tudja ezt csavarni másfelé. De ha belátod, ha szétteszed a kezed, és azt mondod, nem tudom, merre kell menni, nem tudom, Istenem, hogy mi a jó döntés, az Isten fog vezetni. Ha azt mondod, ismered őt, és rá se tekintesz, akkor nem fogod tudni valójában, hogy kicsoda ő. De ha belátod, hogy Uram, én nem ismerlek téged, és könyörüljél meg rajtam, hogy megláthassalak, megismeresselek téged, akkor ő meg fogja magát ismertetni veled. Ha te megvallod előtte, hogy nekem a látható fontosabb, Istenem, mint amilyen te vagy, akkor meg fogja veled értetni, hogy a láthatóak csak jelek, amelyek jelzik nekünk őt. Amelyek jelzik nekünk őt. És hogy nekünk ő hozzá kell eljutni. Ő hozzá kell eljutni. Kérd őt, hogy mutassa meg az utat. Adjon bátorságot ahhoz, hogy amikor tévhitekkel találkozol, akkor tudjál bizonyságot tenni róla, az igazról. Úgy, ahogy a nő ezt kijelentette magáról. Azt mondta Jézus Krisztus, én vagyok az élet. Más helyen azt mondja, én vagyok az út. Harmadik helyen azt mondja, én vagyok az igazság. És azt mondja, senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Testvérek, Istennel való boldogság, áldottság nincsen Jézus Krisztus nélkül. Ha nem úgy tekintünk Jézus Krisztusra, mint az igazságra, mint az útra, mint az életre, akkor nincs Istentől áldott életünk, és nem lehet áldott szolgálatunk sem. A sátán egyik legnagyobb becsapása, ami nem új keletű, megjelent ott a régi világban is, ez a fajta szinkretizmus, aminek itt tanúi vagyunk, és tanúi vagyunk ma is, hogy az emberek innen-önnen összebogarásznak maguknak egy vallást. Mindenhonnan lecsípjük azt, ami nekünk jó. Testvérek, mi ezt nem tehetjük meg. Mi nekünk úgy kell hinnünk, úgy kell gyakorolnunk a mi gyakorlatainkat, ahogyan azt nekünk, ami Úrunk Istenünk kijelentette. Imádkozzunk ezért, és imádkozzatok ezért, hogy ezért az ő személye, az ő igéje által legyen újra és újra látható előttünk, hogy egyre jobban megismerjük őt. Imádkozzunk azért, hogy vezessen bennünket közösséget is, gyülekezetet is. Imádkozzunk azért, hogy adjon ő nekünk bátorságot minden időben az ő igazsága mellett kiállni, és arról vallást tenni, hogy áldottak lehessünk, és hogy áldottak lehessenek azok is, akik körülöttünk élnek. Így legyen nekünk segítségül az Úr, így erősítsen meg a mi hitünket is, alázatos szívünknek üdvösséges hitét az ő jegyei által ebben az órában. Amen. Testvérek, a 235. dicséretünket fennállva énekeljük a 235. dicséretünk első két versét. Így kezdődik az első vers. Hallgass meg minket!
Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk e földön hitetlenségbe, ördög kezébe. Mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság, mi sedék szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy szembesítesz bennünket igéd által, az igazsággal, és köszönjük, hogyha leleplezed előttünk azt, hogy tévhitben vagyunk sok minden felől, és emiatt talán nem is tudjuk azt a küldetést és megbízást teljesíteni, amire te elküldtél és elhívtál bennünket, hogy legyünk a te tanúid ebben a világban, és hirdessük az üdvözítő evangéliumot. Hadd kérjünk meg téged, hogy hozzál ki bennünket sokféle hamis meggyőződésünkből, és engedd, hogy miközben leleplezed a mi szívünkben a sokféle téves gondolatot, hadd alakuljon ki bennünk az a meggyőződés, hogy te vagy az igazság, és hogyha téged megtalálunk, és hogyha neked a te igazságodnak igazat adunk, akkor járhatunk mi igaz utakon, és akkor nem kell félnünk, és nem kell rettegnünk, mert te velünk vagy. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csak utólag kérdezünk téged. Bocsáss meg, hogy sokszor okosabbak vagyunk te nálad. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor összekeverünk téged, mindazzal, amivel nem kellene. Kérünk, tisztogasd a mi életünket, gondolkozásunkat, és segítsél meg bennünket, mint közösséget is, hogy járhassunk úgy, mint akik a te gyermekeid vagyunk. Ezért kérjük a te vezetésedet a jelenünkre és a jövőnkre. És ezért kérünk tőled alázatos és engedelmes szívet mindannyiunkban, hogy tudjuk is követni mindazt, amit te világossá teszel előttünk. Segíts meg bennünket ebben, nagyobb vagy te a mi szívünknél. Beszélj a mi szívünkre, és taníts bennünket egyen-egyenként. Így kérünk a te népedért szerte ezen a világon, az egyházakért, hogy mindenki, aki a te nevedet a szájára veszi, hadd legyen elkötelezett a te igazságod mellett, mennyei édesatyánk. Tisztogasd meg a mi közösségeinket minden hamisságtól, és akik a tieid, azokat szenteld meg. Kérünk téged, Urunk, mindazokért, akik hitből, neked való odaadásból fáradoznak másokért. Ma különösképpen is eléd hozzuk mindazokat, akik e világon a leprás betegek között végeznek szolgálatot és missziót, akár orvosként, akár ige hirdetőként. Emlékezzél meg őrőlük, és fogadd őket kegyelmedbe, védelmedbe és oltalmadba, és áld meg az ő munkálkodásukat, hogy lehessen szolgálatuk a beteg emberek gyógyulására, de mindenek fölött lelki üdvére. Kérünk téged arra, hogy légy és maradj mindannyiunk őriző pásztora, áld meg a mi családi életeinket, áld meg a mi munkálkodásunkat, áld meg a mi egész népünket, Urunk. Jöjj és maradj közöttünk. Amen.